Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy az szól hozzánk János evangéliumából, a 6. fejezet 60. versétől a 71. versig.
Tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak: kemény beszéd ez, ki hallgatja őt? Mivel pedig Jézus magától is tudta, hogy ezért zúgolódnak tanítványai, így szólt hozzájuk: ez megbotránkoztat titeket? Hát ha majd meglátjátok az emberfiát felmenni oda, ahol előzőleg volt. A lélek az, aki életre kell, a test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. De vannak köztetek néhányan, akik nem hisznek. Mert Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki el fogja árulni őt. És így folytatta: ezért mondtam nektek, hogy senki nem jöhet hozzám, ha nem adta meg neki az atya. Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Jézus ekkor megkérdezte a 12-től: vajon ti is el akartok menni? Simon Péter így felelt: Uram, kihez mennék? Örök élet beszéde van nálad, és mi hiszünk és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. Jézus így válaszolt neki: nem én választottalak titeket, a 12? Egy közületek mégis ördög. Júdás Iskárió teste, Simon fiára mondta ezt, mert ez akarta őt elárulni, pedig egy volt a 12 közül.
Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, hálásak vagyunk az újabb vasárnapért, és azért, hogy újra hozzád jöhetünk. Köszönjük azt a hitből fakadó felismerést, hogy örök életnek beszéde van nálunk. Magasztalunk, Urunk, hogy Szent Fiadat feláldoztad a mi bűneink váltságaként. Megvalljuk, Urunk Istenünk, hogy gyakran nem utánad vágyakozunk, hanem életünket hiába való dolgokkal töltjük meg, amelyek nem a lelkünket táplálják, hanem valamilyen pótcselekvést jelentenek. Az ige tanítása szerint azonban a lélek kelt minket életre, nem pedig a test. Ezért kérünk téged, hogy olds szívünkbe és lelkünkbe tiszta vágyakozást, hogy Simon Péterrel együtt vallhassuk: te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, és mi hozzád szeretnénk menni, veled szeretnénk közösségben élni. Szentlélek Isten, légy ma itt köztünk, gyógyítsd és tisztítsd meg életünket, és kérünk, hogy az ige lelki táplálék lehessen mindannyiunknak, amely életre kelt és megelevenít.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Mózes 5. könyvéből olvasom, Mózes 5. könyvének 30. fejezetéből, a 19. vers és a 20. vers elejéről. Tanul hívom ma ellenetek az eget és a földet, mert életet adtam elétek, mert életet adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid is. Szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass szavára és ragaszkodj hozzá. Amen. Kedves testvérek, az elmúlt hetekben János evangéliumának 6. fejezetét olvastuk, és magyaráztam itt az Isten tiszteleteken, és emlékezhetünk talán arra, hogy többször mondtam azt, hogy egy hatalmas ív rajzolódik ki előttünk, ami a mai ige szakasszal ér véget, és az 5000 ember megvendégelésének a történetével kezdődött. figyelünk erre az ígére, akkor látjuk azt, hogy amikor mindez az év elindul, vagy amikor ez az év elindul, nagyon sokan vannak Jézus körül. Sokan hallgatják és figyelnek rá. És mire véget ér ez az év, akkor nagyon kevesen maradnak Jézus Krisztus mellett. Miért van ez? Azért, mert Krisztus beszéde, az ige, az megosztja az embereket. Így volt ez akkor is, és így van ez ma is. Amikor Jézusról teszünk bizonyságot, amikor a kereszténységről beszélünk, amikor a Krisztushoz tartozásról van szó, ez mindig megosztja az embereket. Vannak, akik azonosulnak velünk, vannak, akik testvérként tekintenek ránk, és vannak olyanok is, akik hátrébb lépnek. Lajos Misén, ebben az esztendőben arra készülünk, hogy a templomot, a református templomot felújítjuk. Óriási munka ez előttünk. Az elmúlt hetekben több ízve egy olyan vállalkozóval beszéltem, akivel folytatott tárgyalásokban végig azt érzékeltem, és azt éreztem, hogy az ő számára ez a projekt kiemelten fontos, hiszen ő most az Isten házán fog munkálkodni várhatóan. És azt mondta, hogy minden épületet fontos jól és szépen elkészíteni. De a templomnak annak az Isten dicsőségét kell hirdetni. Ott nem lehet semmilyen hiba, annak a lehető legjobbnak kell lennie. És jó volt érezni a testvériességet, és azt, hogy egyféleképpen gondolunk erre. Aztán egy-két nappal később elmentem egy olyan emberhez, aki autóüvegeket javít, mert múlt héten egy kő felcsapódott, és kikagylósodott a szélvédő, és elmentem megjavítatni, hogy ne repedjen el. És beszélgettem ezzel az illetővel, és hamarosan kiderült az, hogy ő is, mint én, Lajos Misén lakunk. Aztán még egy kicsit beszélgetünk, mikor kiderült az is, hogy én vagyok a Lajos Misei lelkész. Mire csak azt mondta, akkor nem fogunk találkozni. És akkor kérdeztem, hogy miért. És azt mondta, hogy mert én a templomban nem teszem be a lábam. Két véglet. Valaki, aki az Isten házaként tekint a templomra, és az a célja, hogy az Isten dicsőségére munkálkodjon, és valaki más, aki azt mondta, hogy ő nem jár a templomba, és nem megy a templomba. Én úgy gondolom, hogy mind a ketten olyanok, akik hallottak már valamit Krisztusról, hallottak már valamit a kereszténységről, mégis az egyik ott van, és testvérként tekinthetünk rá, a másik pedig egészen távol. Két véglet. Hogyha erre az ígére figyelünk, amit felolvastunk, akkor annak vagyunk a tanúi, hogy magához Jézushoz, mikor ő tanított, ugyanígy viszonyultak az emberek. Mert Krisztus beszéde megosztja az embereket. Vannak, akik eltávolodnak Jézustól, mert megbotránkoznak benne, van olyan is, aki elárulja őt, és vannak, akik közösséget vállalnak vele, megvalva azt, hogy kinek látják őt. A mai istentiszteleten erről a három csoportról szeretnék szólni. Az első csoportban azok tartoznak, akik ugyan hallották Jézusnak a tanítását, de eltávolodnak. Így olvastuk tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak, kemény beszéd ez, ki hallgathatja őt. A fordítási árnyalat az így hangozna, ami ugyanígy helyes. Nehezen elfogadható ez a beszéd. Ki tudná ezt befogadni, elfogadni? Arról olvasunk a fejezet elején, hogy nagyon sokan hallgatják Jézus tanítását. az 5000 ember megvendégelésének a történetét olvassuk, és bizonyára még többen voltak, hiszen 5000-en a férfiak voltak, akik jól laktak. Másnap ez az ember tömeg azt látja, hogy Jézus elment a tanítványaival, és elindulnak megkeresni. Talán vannak köztük olyanok, akik haladnak tovább Jeruzsálem felé, hiszen a Páska ünnepre készülnek, de vannak olyanok sokan, akik elmennek és megkeresik Jézust, és Kapernaumban találják meg őt, és hallgatják tovább Jézusnak a tanítását. Hallgatják azt, amikor Jézus úgy beszél önmagáról, hogy én vagyok az életnek kenyere, és hogy aki eszi az én testemet és vissza az én véremet, annak van örök élete. És annak vagyunk a tanúi, hogy sokan ezen megbotránkoznak. Jézus hív, Jézus beszél az ő küldetéséről, hogy ő az Isten küldötte, és sokan azt mondják, hogy ez nehezen elfogadható. Ez nehezen hihető, ezzel nem tudunk azonosulni, és hátra lépnek. Nem tudják elfogadni, hogy Jézus az a személy, akin keresztül kapcsolat lehet Istennel. Ő a közvetítő Isten és ember között. Aki ővele táplálkozik, annak van örök élete. Hogyha ma egyházára gondolunk, a mai gyülekezeteire, akkor ugyanezzel találkozunk. Nehéz elköteleződni. Amíg az történik, amit szeretnénk, addig viszonylag könnyű. Amikor már erőfeszítéseket kellene tenni, amikor már el kellene köteleződni, amikor már nem az az első, hogy mi a mi érdekünk, akkor már nehezebb. Amíg a mi érdekünk számít, addig könnyű. Milyen leleplező Jézus szava János evangéliumának 6. részének 6. versében. Jézus ezt válaszolta nekik, bizony-bizony mondom nektek, nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyérből, és jól laktatok. Mert ez áll érdeketekben. Azért kerestek, mert ez érdeketekben áll. Jól laktatok. Milyen sokszor találkozunk ezzel az egyházi gyakorlatban. Elhoznak gyermekeket megkeresztelni, és hozzáteszik, hogy szeretnénk megkeresztelni, hogy ne legyen olyan rossz, ne legyen olyan beteg, egy súlyos műtét vár rá, nehogy megbetege, nehogy valami baj történjen, kereszteljük meg. Aztán beszélgetek hittanosokkal, hittanosok szüleivel, és mondják azt, hogy mi mindenképp azt szeretnénk, hogy a gyerekünk konfirmáljon, hogyha majd eljön az esküvőnek az ideje, akkor lehessen templomi esküvője. Aztán mondom nekik, hogy nem attól függ a templomi esküvő, hogy most konfirmál a gyermek, vagy nem. De ők szeretnék, hogy konfirmáljon, mert ez az érdekük, a templomi esküvő. Aztán elérkezik a templomi esküvő, szép fokozatosan azért egyre kevesebben vagyunk, sokakat keresztelünk, kevesebben konfirmálnak, még kevesebben házasodnak templomban, de szeretnének templomi esküvőt, mert az az érdekük. Az olyan szép, az olyan más, akkor hát, ha megáldja Isten a házasságot, akkor vagy hát, ha születnek gyerekeink. És aztán, mikor az élet véget ér, akkor megint csak az érdekeinkkel találkozunk. Legyen egyházi a temetés, hát ha az Úristen majd megkönyörül rajta, és a menny dicsőségébe emeli őt. Addig vagyunk sokszor Jézus közelébe, és addig vannak sokan Jézus közelébe, amíg az érdek azt kívánja. Mikor azonban ez megváltozik, akkor megtörténik az, ami ebben a történetben az eltávolodás. Amikor jönnek a nehezebb kérdések, helyzetek, amikor már arról van szó, hogy nekem is áldozatot kellene vállalni, és el kellene kötelezni, akkor igaz lesz az ige, most is, ettől fogva, tanítványai közül sokan visszavonultak, sem jártak vele többet. Nem ezt látjuk-e ma az egyházban, hogy egy darabig ott vannak, és aztán csak eltűnnek. Jézus valami egészen másra hív bennünket. Szóval a történetben másodszor Júdás van előttünk, az áruló. Nem szeretnék hosszan beszélni róla, de amit ezen a helyen olvasunk, az nagyon tanulságos. Így olvasok az igében, Jézus így válaszolt nekik, vajon nem én választottalak egy ki titeket, a 12-t. Egyikőtök mégis ördög. Júdás Iskáriótese Simon fiára értette ezt, mert ez akarta őt elárulni egy a 12 közül. Hogyha végig olvasnánk, én sem tettem meg, mert úgy gondolom képtelenség, mindazokat az írásokat, melyek Júdás személyéről szólnak az elmúlt 2000 évből, akkor szélsőséges a kép. Vannak olyanok, akik igyekeznek valami módon felmenteni Júdást az árulás bűne alól. És vannak olyanok is, akik nagyon keményen elítélik. Talán azért, mert Pál apostol maga is úgy ír Júdásról, mint a kárhozat fiáról. És szól így máshol is az ige őróla. János az események után 60-70 évvel írja le az evangéliumot. De mégis figyeljünk egy pillanatot arra, hogy hogyan beszél János Júdásról. János nagyon tárgyilagos. Csak Jézus szavát idézi. Egyikőtök mégis ördög. És aztán beazonosítja, hogy ez alatt Júdás Iskáriótese gondolt, mert ő akarta elárulni Jézust a 12 közül. Ha megfigyeljük, akkor valójában nem hangzik el ítélet. Nem menti fel Júdást, hogy ő erre lett volna rendelve, és nem kárhoztatja Júdást, hogy neki nincs mentsége erre a bűnre. Talán mi is hajlunk valamelyik oldalra. De János nagyon tárgyilagos. És azt hiszem, hogy ezzel egy olyan példát ad elénk, amit fontos megfontolnunk. Mert nagyon könnyen hozunk ítéletet mi is emberek felett. És mondjuk azt valakire, hogy veled közösséget vállalok, veled pedig nem vállalok közösséget. Sőt, hallottam már olyanról, aki azt mondja, hogy te megtértél, te nem tértél meg. Te Isten gyermeke vagy, te nem. Te testvérem vagy, te nem. Én azt hiszem, hogy ott kell megmaradnunk, és abban kell megmaradnunk, hogy Istené az ítélet. És Istené a bosszúállás, aki majd megfizet. Kinek-kinek cselekedetei szerint. Nem mi ránk bízatott az, hogy ki kerül a mennybe és ki nem. Kit fog Isten ítélete sújtani, és kit fog majd felmenteni. Adjon Isten ebben nekünk józanságot. És adja Isten, hogy mi úgy tudjunk fordulni mindenkihez, ahogy ezt maga Jézus is tette. Szeretettel és irgalommal. Hiszen Júdás ugyanúgy hallhatta Jézusnak a tanítását, pedig tudta Jézus, hogy mit fog tenni. Hallgathatták azok is, akik eltávolodnak őtőle. De talán egyszer visszatalálnak. Istené az ítélet. Az igében végül egy hitvallás van előttünk, melyet Péter fogalmaz meg. Így olvastuk, ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többet. Jézus ekkor megkérdezte a 12-től, vajon ti is el akartok menni? Simon Péter így felelt, Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad, és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. Ez az első olyan hitvallás a Szentírásban, melyet Jézus egy tanítványa úgy mond ki, hogy ő annak látja Jézust, aki ő valójában. A három szinoptikus evangélium, Máté, Márk, Lukács evangéliuma és János evangéliuma között sokszor van eltérés. Ez azonban egy olyan fontos mozzanat, mely minden négy evangéliumban benne van. De mielőtt Jézusnak adott válaszra figyeljünk egy pillanatra Jézus szavára. Mit mond? Vajon ti is el akartok menni? És azt hiszem, hogy nagyon meg kell fontolnunk ezt a kérdést. Mert hogyha akár erre a gyülekezetre, akár a református egyházra, vagy más keresztény egyházra gondolunk, akkor sok olyat tudunk, és talán sok olyat ismerünk, aki el akar menni, és el is megy. De ez a kérdés ma nekünk is szól. Hogy vajon mikor az elköteleződésről van szó, amikor az áldozatvállalásról, amikor a közösségvállalásról, Krisztussal és az ő gyülekezetéről, akkor vajon mi el akarunk-e menni? Vagy megmaradunk ő mellette. Valaki egyszer úgy mondta, hogy Krisztus senkit nem rángat be a mennyek országába erőszakkal. És itt ezt látjuk. A tanítványok előtt is kinyitja az ajtót. Ha akartok, elmehettek. Ha ez számotokra is túl kemény, ha ezzel nem tudtok közösséget vállalni, elmehettek. De a tanítványok ott maradnak. A 12, a némelyek. Vajon, ha Jézusban megkérdezné tőlünk, hogy ti is el akartok-e menni, vagy velem tartatok végig életetekben, akkor mi mit tennénk? Mózes 5. könyvéből olvastam az igét. Mózes az élete végén van. Izrael népe megérkezett az ígéret földjéhez. Szinte csak egy lépés választja el őket a honfoglalástól. És ekkor mondja el Mózes a búcsú beszédét. És mondja el azt, hogy előtökbe adtam az életet, és a halál, az élet útját, és a halál útját, az áldás, és az átkot. De te választ az életet. Van lehetőség választani, de nem mindegy, hogy mit választunk. Választhatjuk azt, amit a sokaság, hogy eltávolodunk. És választhatjuk azt, amit Péter választott. Amikor így felelt Jézusnak, hogy Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van te nálad. Az Uram szó ezen a helyen görögül a kűriás, görög szó. És ez a szó, ez egyértelműen Istenre utal, az Úrra utal. Amikor az Ószövetségnek a görög fordítását olvassuk, és ott Istenről van szó, mint Úrról, akkor mindig a Kyrie szót olvassuk. Miért fontos ez? Azért, mert amikor arról olvasunk, hogy Jézus a tengeren jár, és a tanítványok megrettennek, akkor mit mond Jézus? Én vagyok. Görögül ego eimi. Éberül ani hu. Ami, és ez a két szó, ez Jézus jelenlétére, illetve Isten jelenlétére vonatkozik. Ez a két szó az Isten jelenlétét fejezte ki. Amikor ezt mondta Jézus, hogy én vagyok, akkor ezzel tulajdonképpen azt mondta, hogy én Isten vagyok itt. És én Isten fiaként vagyok itt. Amikor Kapernaumban tanítja a sokaságot, és azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere, akkor ugyanígy kezdi. Ego eimi. Azaz, én Isten vagyok, az élet kenyere. És tulajdonképpen ez az, amire itt válaszol Péter. És mondja azt, hogy Kyrie. Igen, én benned az Isten fiát látom. Te kijelentetted magad, mint Isten fia, a tengeren járva, mint az élet kenyere, és én most válaszolok. Igen, én hiszem, hogy te vagy az Isten fia. Felismertem benned az Isten küldöttét, hogy te magad vagy az Úr. Tartozhatnék ugyan máshova is, elmehetnék én is. De hát nálad van az örök élet, a beszéde. Ha én máshoz tartoznék, akkor kevesebbhez tartoznék. Tartozhatnék ugyan a farizeusokhoz, akik egy görcsös törvényvallásban élnek. Tartozhatnék a szadduceusokhoz, akik folyamatosan keresik a pozíciót, hogy hogy tudnak hatalomhoz jutni. Tartozhatnék az esszénusokhoz, akik egy zsidó vallási szekta, kivonulva a világból, külön megtartva magukat mindenkinél. Hogy tartozhatnék a lázadó zélutákhoz, és elhagyhatnának téged. De Uram, én veled vállalok közösséget, nem mással. Hozzád akarok ragaszkodni. A bibliaolvasó kaland szerint most a második korintusi levelet olvassuk ezekben a napokban. Én még inkább szeretnének benneteket emlékeztetni az első korintusi levélre, ahol azzal kezdődik a levél, hogy a gyülekezetben pártoskodás van. És vannak, akik azt mondják, hogy én Kéfás tanítását követem, én Pál tanítását, én Apollós tanítását. És megírja Pál a levelet, és azt mondja, hogy igen, vannak, akik ezt követik, vannak, akik azt, de én Krisztusra tartok. Én őt követem, lenne más lehetőség. De én elsőrenden Krisztus mellett köteleződök el. Lelkész választás volt, illetve egy lelkész egy éve elment a gyülekezetből, és egy új lelkész érkezik két hét múlva a gyülekezetben. Bátorítalak benneteket, hogy mindig Krisztushoz ragaszkodjatok. Mert a gyülekezetnek az a megtartása, és a megtartatása, és nem az, a kép az urasztal mögött áll. Legyen mindannyiunk hitvallása, Péter hitvallása, és amit Pál mond, hogy én pedig Krisztussal tartok, és őt követem. Polikárpusz Szmírnának idős püspöke volt. Már nagyon idős volt, amikor elfogták őt, és kényszeríteni akarták arra, hogy tagadja meg Jézus Krisztust. Ő így felelt erre. 86 évig szolgáltam őt, és ő szeretett. És én soha nem csalódtam benne. Megölhettek, de akkor hozzám megyek. Kihez is megyek máshoz. És így halt meg. És mi? Előttük beadtam az életet és a halált. Az áldást és az áldást. Az élet útját és a halál útját. Válsz azért az életet. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mindenek előtt hálát adunk azért, hogy Te mindannyiunkat hívsz önmagadhoz. És hálát adunk, Urunk, azért is, hogy mindannyiunknak van lehetősége arra, hogy meghallva a Te hangodat, meglátva a Te szeretetedet, átérezve a Te kegyelmedet, elköteleződjünk Te melletted. Urunk, tudjuk jól, hogy sokszor nem könnyű hűnek lenni, és nem könnyű kitartani melletted. Különösen nehéz akkor, amikor terheink vannak, amikor fájdalom van a szívünkben és életünkben, amikor úgy érezzük, hogy a próbák tépdelik a mi hitünket és meggyőződésünket. Urunk, bizony van, hogy botladozva járunk, és van, hogy el is esünk. De köszönjük, Urunk, hogy Te felemelsz, és köszönjük, hogy elköteleződhetünk Te melletted. Urunk, könyörülj meg rajtunk, hogy ne csak addig akarjunk Téged követni, amíg az érdekünk azt kívánja, amíg azt várjuk, hogy Te megajándékozz bennünket valamivel, hanem segíts bennünket úgy élni, ahogy Kávé János is élt, amikor így szólt, szívemet égő áldozatként az Úrnak ajánlom, egész életemet neki szentelem. Hálásak vagyunk, Urunk, a Te ajándékaidért, a Te kegyelmedért és szeretetedért. Segíts bennünket, Istenünk, hogy tudjunk hálából Téged szolgálni és Neked élni, bármerre is halad a mi életutunk. Krisztusért kérünk, Urunk, tarts meg bennünket, és vezess bennünket. Hadd vigyük eléd, Urunk, azokat a testvéreinket különösképpen is, akik most fájdalmas szívvel vannak közöttünk. Kérünk, Urunk, hogy áld meg, és vigasztald meg gyászoló testvéreinket. Adj a szívükbe békességet, és törzs be őket a feltámadás reménységével. Köszönjük, Urunk, azt, hogy Te élet vagy. És köszönjük azt, Urunk, hogy mindazok, akik beléd vetik az ő hitüket és reménységüket, azokat magadhoz veszed. Kérünk, Urunk, hogy ezzel a reménységgel adj vigasztalást, és adj erőt és békességet. Könyörgünk, Urunk, a betegeinkért, a terheket hordozókért. Könyörgünk azokért, akik nehezekben vannak, adj nekik erőt napról napra. Áld meg, Urunk, a gyülekezetünket, áld meg családjainkat, szeretteinket, és áld meg, Urunk, a Te egyházadat, és egész népünket. Krisztusért kérünk, Urunk, légy, és maradj mi velünk. Erősíts meg bennünket, hogy mi mindenkor tudjuk az életet választani, aki Te magad vagy. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imát. ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vinn minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.
Békesség a testvéreknek, és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust.